Milyen lehet Budapest csukott szemmel? Miről mesélnek a falak, a kapuajak, a Dunapart, ha nem vonja el teljes figyelmünket az, amit látunk? Mennyire maradandó az érintéssel, szaglással, hallással szerzett információ? Ez a kiinduló pontja Kobinó István idegenvezető előadásának, és azért beszélgetünk róla, mert ez a projekt számos olyan kérdést felvet, amiről ma, a Vakok és Gyengénlátók Világnapján fontos beszélnünk. Másik vendégem itt a stúdióban Mózes Csaba. Folytatjuk tehát az adás első részében megkezdett beszélgetésünket.
Az előadásod az úgy néz ki, hogy rengeteg képet is vetítesz. Igen. Ez neked támpont, vagy pedig egyszerűen a látogatónak, aki lehet látássérült is, meg nem is?
Annyit hozzá kell tennem, hogy tudod rólam, hogy a Magyar Idegenvezetők Egyesületének tagja vagyok, ott gyakran szoktam előadásokat tartani, szakmai előadásokat, tehát például kollégáknak, nem csak én, sokan tartunk egymásnak. És volt egy olyan alapötlet, hogy én azért jártam végig a várost, hogy el tudjam mondani, hogy én ezeket tapasztaltam, ezekre gondoltam, nem szakértőként, hanem kollégaként, hogy egy-két dologra fölhívom a figyelmet, szerintem például ezt lehetne megmutatni.
Mondj példát.
Csaba például említette a golyó ütötte nyomokat. Nekem az egy hihetetlenül megrázó műemlék, ott van éppen a Kossuth téren, a Földművelési Ügyi Minisztériumnak a földszintjén, az árkádok között, ott évekig voltak golyóütötte lyukak. Ugye 56-ban ott embereket öltek meg, egész egyszerűen a fegyvertelen tömegbe belelőttek. Na most azokat a lyukakat a régi rendszerben azért tartották meg, egyfajta ilyen figyelmeztetés volt, hogy ugye nyugi van, mert különben itt lövöldözés fordulhat elő. És nagyon helyesen ezeket a lyukakat nem tüntették el, hanem egy nagyon fura műemlék született, ezekbe a lyukakba beleillesztettek bronz golyókat. Szó szerint golyókat, nem töltényeket, hanem golyókat, hogy messziről is lehet látni, de meg is lehet fogni. Na most ez önmagában egy bronz golyót fogni, ez semmilyen élmény. Ez akkor élmény, hogyha az ember az egész történetet is erre egy pici időt hagy, legalább 5 percet, hogy mesél az ember, másik, aki hallgatja, próbálja átélni, és onnantól kezdve érdekes megfogni egy bronz golyót.
De az nem olyan, szerintem nem olyan, mint egy golyóütötte luk, tudod, az jobban nem érzed át, mert nem érezheted át. Nem olyan, mint amikor a golyóütötte lukat fogod, ahol tudod, hogy igen, ott oda lőttek. Vagy lehet, hogy csak én gondolom így.
Hát ennek az oka, hogy jelölni akarták, hogy itt volt az a pont. De egyébként elfogadom, amit mondasz, az is járható út lett volna, csak...
Más volt a cél.
Igen.
És onnan indultunk, hogy akkor mutattad a kollégáidnak, hogy mi minden.
Ja, igen.
Bocsánat, csak én kanyarodtam el.
Tehát ez egy fura lesz, és nagyon várom, hogy mi sül ki belőle. Egy két utas előadás lesz. Ugyanis egyrészt egy PowerPointos képi előadás, ugye én készítettem a képeket és a videókat, amik benne szerepelnek, tehát látható eleme is lesz. Ugyanakkor lesz egy csak hallható podcastos megoldás is, ahol viszont csak a hangok és a mesém alapján derül ki annak, aki hallgatja, bárki, és akkor ott kell a fantázia, és erre próbálok majd rá segíteni.
Uh-huh. Igen, nekem ez nagyon érdekes, hogy lehet, hogy egy épületből, mondjuk az operaházból nem az egész épület maga fontos, hanem csak egy fal részlet. Azt fotózod?
Tovább megyek, és nem biztos, hogy jól gondolom én ezt, de én azt raktam össze magam, hogy nem biztos, hogy minden fontos. Sokszor például Budapest esetében is teljes jóhiszeműséggel megpróbáljuk eladni az egész várost. Hát most nem akarok senkit megbántani, de nem egy konkrét példát fogok mondani, egy bármilyen színház. Van X számú színház. Nem biztos, hogy mindenkinek a története mindenki számára érdekes és befogadható, és hogy egyáltalán kell. Nem biztos, hogy kell.
Színház épületekre is mondják, hogy szép, de gondolom, hogy egy-egy színház olyan adott stílusjegyekkel, olyan építészeti stílussal készült, amit egyébként, ha nem tudsz elképzelni, már pedig, ha nem tudod megtapogatni, nem tudod elképzelni. Tehát itt is baromi jók lennének a makettek. Én Székelyudvarhelyi vagyok Erdélyből, és az egyik ismerősöm szervezett egy úgynevezett udvarhelyszéki láthatatlan kiállítást. És ez pontosan úgy nézett ki, ott van a Tamási Áron gimnázium, ott van a Barátok temploma, ott van a Benedekerek tanítóképző, stb. És ő, ez a tanár, illetve a diákjai, képzőművészek, az épületek pontos tervrajz szerinti mását, az ablakokat, az ablakok között meghúzódó különböző pilléreket. Elkészítettek 13 vagy nem is tudom mennyi épületet, és azokat végig lehetett nézni, a kertjeit, a tornáncait, mindenféle dolgokat, ugye, ami egy épületet körülvesz. És persze előtte mi volt? Hát igen, itt vagyunk a Tamási Áron gimnázium, és akkor mi van? Semmit nem tudtam, mekkora, milyen a teteje, hogy néz ki. Hát nekem ez a makett kiállítás sorozat végül is, mert aztán kibővítették, egy olyan más élményt adott, és ott nőttem fel. És fogalmam se volt ezekről. És az ablakokon ilyen különböző mintázat, csak amivel te ránézel, hát azt mondod, szép, de lehet, hogy te nekem elmondod, hogy mit tudom én most az ablakon ilyen mintázat van, de nem olyan, mint amikor megtapogatod, mint amikor te elmész és látod.
Igen, én pont erre gondoltam, sőt, ugye mivel a makettekből kevés van, és gyakran nem gondolkodunk, és most magamról, idegenvezetőről beszélek, nem gondolkodom azon, hogy hogy láttassak valami, menet közben is mindent fel lehet használni. Mondok egy példát. Hogyha történetesen szeretnék beszélni a szecesszióról, vagy a belga-francia árnúvó stílusról, erről a floreális stílusról, akkor menet közben igenis például Budapesten rengeteg olyan kapu van, ahol van olyan kovácsolt vas részlet, ahol én azt meg tudom mutatni, hogy ezt jelenti a floreális stílus. És aztán ez önmagában, oké, ki lehet tapogatni egy virágformát, egy levélformát, egy pávát, az is érdekes, de úgy szerintem kevés. Akkor lesz kerek, hogyha el tudom mondani, hogy abban az időszakban, abban a 2-3 évtizedben kik és miért találták ki, mit akartak ezzel kifejezni, mi volt az indítatás, hogyan lett ez az egész befogadva, az aszimetria dicsérete, minden ilyesmit, ki lehet használni olyan dolgokat, amikről nem gondoljuk, hogy használható erre, hiszen egy látássérülteknél kékszült maketnél úgy gondoljuk, hogy igen, hát ez arra volt. Nem csak. Föl lehet használni minden mást is, ami utunkba akad, és itt már szó esett várfalról, sok mindenről, úgyhogy ezeket lehet hasznosítani, és nagyon-nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy sok ilyen láttatható dolog van.
Úgy érzem, mintha a súlypontokat kellene egy kicsit máshová helyezni, ugye egy-egy ilyen történet elmondásakor.
Mondok egy fura dolgot is, hogyha az előbb azt mondtam, hogy az idegenvezető rémálma az, hogy kap 2 órát Nápolyra, amiből neki x ideig kell mesélnie, és még időt is hagyni arra, hogy a látogató megnézze. Egy látássérült esetében az viszont, ha lehet így fogalmazni, az pedig a csúcs, mert ott az időm nagy része az igenis arról szól, hogy én meséljek. Persze óriási kihívás, hogy hogy mesélek, rászállhatom az időt arra, hogy figyelj, akkor ezt most itt megéljük ezt a sztorit. Szerintem ez az idegenvezetőnek is és a hallgatónak is többet tud adni, de lehet, hogy ez csak én gondolom így.
Csaba, mi a helyzet egy székesegyházban? Ott mi az, ami számodra érdekes, vagy fogható, vagy
hát az adott
különleges?
Hangulata végül is. Aztán persze, hogy ott milyen látnivalók vannak, vagy mi az, amit esetleg megtapintgathatsz. Voltak olyan ismerőseim, akik látássérültek, elmentünk valóban, és akkor, na gyertek, még ezt is nézzük meg, meg azt is, és akkor mit tudom én, van 5-6 látássérült, és akkor végig taperogatnak ezt, vagy azt, hogy végig simogatnak. Én az ilyenfajta feltűnősködés, mert én ezt a saját értékrendem szerint valahogy így találom, nem biztos, hogy jól közelítem meg, nem szerettem soha. Olyan figyelem felkeltőbb jobban, és én azt gondolom, hogy eleve persze vannak ott látássérültek, fogják egymás vállát, stb. Nincs ez a baj. De miért kell még extrában vagy jobban? Jó, oké, mi így szerezzük be az információt, de hát nem tudom, én valahogy egy kicsit ezt így látom.
Ez nagyon emberfüggő. De nekem például a legelső tapasztalatom, amit meséltem az imént, hogy az első látássérült ember, akit kísértem, neki az álma az volt, azért jött a Rómába, hogy egy nagyon vallásos ember volt, hogy ott lehessen a Szentpéter bazilikában. Konkrétan ott lehessen. Egy másik ember számára, Csaba elmondja, hogy például nem szeret tapogatni. Például nekem fogalmam se volt, hogy most szeretek vagy nem szeretek, nekem ezen nem kellett elgondolkodni. Mindaddig, amíg el nem mentem a láthatatlan kiállításra, és nekem nagy élmény volt. A végén van egy olyan rész, ahol szobrok vannak, és ki kell tapogatni, és rá kell jönni. Persze, hát nekem. Érdekes nagyon a láthatatlan kiállítás, és most ha szabad ingyen reklámot csinálni neki, mert nincsen semmilyen közöm hozzá, de szerintem egy olyan kiállítás, amire el kell menni. Egy picit bevisz minket ebbe a világba, ami számunkra ismeretlen, és hát persze én úgy mentem be, hogy tudtam, hogy ki fogok jönni, és akkor folytatom az életemet, ahol abba hagytam, ráadásul klaustrofóbiás vagyok, és innen köszönöm meg Csillának, aki idegen vezetett engem, hogy olyan profin vezetett, hogy eszembe se jutott az alatt, az 1 óra alatt, fantasztikus volt. Nekem érdekes volt. Egy másik embernek azt mondja, hogy nem érdekes, vagy helyzettől függ, mert a Csabát például a makettek igen, de miért érdekelték? Mert ahogy ő is elmondta, a szülőföldjén, a szülővárosában teljesen új aspektusból ismerte meg a saját városát. Most én ezt próbálom fordítva csinálni, mi, akik mondjuk budapestiek vagyunk, és azt hiszük, hogy minden kis apró rétegében ismerik a várost, Ha becsükjük a szemünket, nem biztos, és kiderül, hogy nem is annyira, vagy máshogyan ismerjük a város, mint ahogy elképzeltük.
Befejezésül még arra kérek példát, hogy hogyan máshogy tudod megmutatni. Tehát mondj egy olyan klasszikus helyszínt, ahova mindenkit elviszel, de most te ebben az előadásban másként tudod megmutatni.
Például a Vigató tér és környékén nagyon sokat fotóztam. Ott rengeteg például fogdosni való van.
Szobrok.
Igen, meg talp alatt érezhető dolog is van. És én több helyen megtettem azt, hogy tényleg próbáltam kizárni minden mást, és nekem konkrétan a legnagyobb élményem az volt, hogy elkaptam egy beszélgetés foszlányt. És úgy, hogy nem akartam hallgatózni, de kiderült, hogy a legnagyobb élmény nekem az a beszélgetés foszlány volt, ami egy nagyon mély beszélgetés volt, és akkor onnantól kezdve véget ért az, hogy itt milyen csobogó van, milyen szobor van, meg mit lehet hallani, az volt az élmény. Úgyhogy a pillanatnak is van egy hatalmas értéke. Egy dolgot talán megemlítek, például valóban szemléletváltásra van szükség, mert sokkal érdekesebbnek találom a főutcát, a budai főutcát, ilyen szempontból, mint mondjuk a budai várat.
Mert?
Senkit nem érdekel, és nem nagyon tudok elmenni új csoportokkal. Jaj, nézzétek, hát ott lejjebb van az utca szintje, és akkor ott víz, árvíz. Viszont konkrétan néhány lépcsőfokot le kell menni. Egy teljesen más burkolaton lehet sétálni, megint csak hozzáadva a történetet, hogy most képzeld el azt, hogy itt állsz, és a fejed tetejéig ér a víz, mert meg is tudom mutatni, hogy itt van az a víz jelző tábla, hogy akkor eddig ért. Más dolgokat lehet megmutatni, és más dolgok lehetnek érdekesek, vagy érdekesebbek a megszokottnál, hiszen gondoljuk végig, hogy a Budapesten az UNESCO világörökségéhez tartozó helyszínek nagy része, mint például a két Dunapart, az ott egy látvány. Oda kell mennem, és látnom kell. Vagy le lehet sétálni, én ezt megtettem. Lesétáltam egészen a vízszintjeig, mert kíváncsi voltam arra, hogy én, aki sose hallottam a Dunát Budapesten, máshol igen, hallható a Duna Budapesten, jelentem igen, van olyan rész, ahol igen, lehet hallani. Lehet figyelni a hullámzást, lehet hallani olyan dolgokat, amihez le kell menni 30 lépcsőt, de hallod. És akkor így már más élmény.
Nekem az egyik barátom mondta azt, ő egyébként eljutott arra, hogy látássérülteknek szervezett Budapest, majdnem azt mondta, városnéző körutat, de a lényeg az, hogy tandem kerékpárokkal mentünk, volt egy idegen vezető, Hősök terétől kezdve különböző helyszíneken, viszonylag egy csokorba volt fűzve, hogy ne legyenek a távolságok túl messze egymástól, és akkor elmondta, hogy itt ehhez a helyhez mi köthető, de ezt így kifejezetten tandem kerékpárral egy vasárnap este csináltuk meg. Szóval egy érdekes kezdeményezés volt ez is. És ő mondta azt, hogy tulajdonképpen a látó embereknél, ami a vizualitás 90%-át képezi, a fennmaradó 10% az összes többi minden mást, azt mondja, hogy az valahogy nálunk meg pont úgy van, hogy az a 10% a látássérülteknél lehet, hogy egy 80%-ot képezhet, és hogy milyen nagyok a különbségek, az arányok, és mennyire mondjuk a látáson van a hangsúly. Illetve a láthatatlan kiállítása jutott még eszembe az előbb, amit István mondott, hogy egyrészt vannak olyan fiatalok, vagy olyan emberek, akik bemennek ide, és fú, milyen érdekes, mit tapasztaltam, és milyen izgalmas volt. A másik emberben lehet, hogy egy pánik hatást vált ki, mert én tapasztaltam olyat is, akit ki kellett onnan hozni. Uh-huh. Illetve ha ezután bárkinek is az érzékenysége, a hozzáállása egy látássérült az utcán más lesz, vagy akár oda megy, mert addig eszébe se jutott volna, hogy segítsen, vagy ne segítsen, és segítő szándéka van iránta, vagy csak egyszerűen elkezdenek kommunikálni, tehát akkor azt mondom, hogy már megérte.
Annyit talán még kihagytunk, hogy ahogy én is emberekkel foglalkozom, te is emberekkel foglalkozol, ugye Csaba is, hiszen az ő munkája, ő masszőr, ő is emberekkel foglalkozik.
Az emberek úgy tapasztalom, hogy egyre inkább rájövünk mindenféle általunk tapasztalt lelki betegségekből, frusztrációkból, hogy ugye maga az érintés is, mint olyan, milyen fontos. És én úgy tapasztalom, hogy persze ez nem divat, vagy valami, de úgy érzem, hogy a világ ebből a szempontból is kezd elfogadóbb, vagy talán nyitottabb lenni, és ezek a mindenféle érzékenyítő programok, vagy az, hogy akár itt beszélünk, vagy az, hogy István tervez egy ilyen kiállítást, és majd egyszer ez eljuthat emberekhez, akkor a társadalmi integrációt egyre inkább előtérbe helyezi, egyre inkább hangsúlyosabbá teszi, és ezek nagyon fontos dolgok. Egy jó idején én nagyon pozitív képet tapasztalok, nem feltétlenül azért gondolom, mert én változtam annyit, biztos, hogy én is változtam, de egyszerűen azt érzem, hogy ott az emberek egyre inkább elfogadóbbak.
Kiegészítve, amit a Csaba mondott, több dolog jutott eszembe, például az érintés, hogyha mostani kóráns témáról beszélünk, ugye a Covidról, nekem az egyik legnagyobb lelki traumát okozza, ugye ez az olaszságomból is fakad, hogy már nem tudom, kit érintsek meg.
Nincs kézfogás, nincs ölelés.
Nincs kézfogás, nincs semmi, tehát én ettől például lelki beteg vagyok, és biztosan tudom a saját személyiségemről, hogy jobban meggyötör ez, mint az, hogy jelenleg nincs munka, mert nincs turista, úgyhogy nehéz falat ez.
Kobinó Istvánnal és Mózes Csabával beszélgettünk ebben az órában, amint végre nagy közönség elé kerülhet a Budapest Csukott Szemmel című előadás, és a turizmus is felélénkül, vagyis a vírus miatti bezártság megszűnik, visszatérünk majd erre a témára. Eszembe jutott, hogy van egy igazán érdekes könyv, ami az érintés jelentőségével foglalkozik, búcsúzóul megmutatom önöknek.
Az emberi válás fő tényezőiként az agytérfogat növekedésére, a kommunikáció összetettebbé válására és az eszközhasználatra szoktak hivatkozni. Az agyról és a nyelv kialakulásáról mindig szó esik, de megfeledkezünk a kezünkről. Ideje jobban megismerkedni vele, írja Åsmund Aikinest, norvég biológus, az Utazás a kezed körül című könyvében. Kun Ádám evolúcióbiológiát tanító szaklektorral beszélgettünk a kötet izgalmas részeiről.
Azt mondom, hogy az első fejezetnek egy része és a második fejezet az, ami nagyon szoros értelemben a kézről szól. Tehát a végtag és a kéznek az evolúciójáról, az emberi válásban betöltött szerepről beszél, illetve aztán jön az anatómiai része, tehát az, hogy tényleg akkor milyen egy emberi kéz. A könyvnek a második felében ott ez a kapcsolat szerintem lazább. Megpróbálj mindig belevenni, hogy akkor, amikor az immunrendszerről beszél, akkor elvágjuk a kezünket, és akkor mi történik ott a vágási felületnél, illetve aztán később, amikor a őssejtkutatásról beszél, vagy pedig a génmérnökségről, ott megint csak bele van hozva, hogy mi van, hogy kezet kéne újra növeszteni például, akkor mit lehetne tenni. Nagyon jó a nyelvezete a könyvnek, és az tudománykommunikáció szempontból egy rendkívül fontos dolog, hogy egy olvasmányos könyvet adjunk az emberek kezébe. Most a könyvnek a legvége, az őssejtkutatás, illetve itt a genetikai szerkesztéssel kapcsolatos dolgok, ezek annyira újak, hogy laikusok biztos, hogy nem hallottak. És akkor itt úgy le van írva, hogy meg lehessen érteni.
Azt mondja, hogy az agy és a kommunikáció fejlődése sokkal inkább szem előtt van, mint a kéz fejlődése, és ez az ő kiinduló pontja.
Az az igazság, hogy számunkra annyira természetes, hogy van egy testünk, és azt legkülönbözőbb módon használjuk. És hát persze a külvilággal, ha meggondoljuk, a kezünkön keresztül érintkezünk leginkább. Ami persze, ugye, amikor az idegrendszerről beszél, azért el is mondja, hogy a legtöbb érzék, tehát mondjuk tapintási érzék, azért a kezünk felől fog majd jönni az agyunkhoz. Pont azért, mert hogy hát ezzel tartjuk a kapcsolatot a világgal, gondoljunk bele egy kisgyerekre, az mindent megfog. És talán a szájába veszi, az megint más kérdés, de a lényeg az, hogy hát mindent megpróbál végtapogatni. Az úgy is, hogy a mai társadalomban pont az érintés az, amit kicsit úgy távolsább tartóbbak vagyunk, és akkor ezért kell kicsit néha rácsodálkozni arra, hogy az is van nekünk.
Mondjuk a tudományos fejlődés szempontjából merre felé mutat ez a könyv?
A műtéktagokkal kezdi. És ugye abban látunk valami fejlődést, főleg azt mondjuk, hogy annak idején még csak egy kampót raktak a kalózoknak a levágott keze helyére, vagy esetleg kaptak egy ilyen fa valamit. És azt hiszem, milyen jók vannak most. De a tudomány igazából bár halad ezen az irányon, de ott az a másik irány, hogy mi lenne, ha újra lehetne növeszteni egy kezet. És az őssejtkutatásnak ugye ez a reménybeli, egy ilyen jövőbeli kifutása, hogy hát, ha újra tudjuk indítani ezeket a programokat. Én mondjuk nem az egyetfejlődéssel foglalkozom, tehát nem tudom megmondani, hogy ez milyen messze van a jövőben, de hát azért ez lenne az igazi, és úgy tűnik, hogy van remény, hogy ez esetleg működhet.
Utazás a kezed körül. Minden, amit tudni szeretnél a kezedről, és még annál is több. Åsmund Aikinest, norvég biológus könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.
Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!